Hírekkel legközelebb éjfélkor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Etetés. Szili László horgász történetei. Negyedik rész.
Sok orvos van a horgászok között?
Akad egy pár, de még több a természettudós. Sőt, előfordulnak papok is.
Papok?
Hogyne. Itt van például Ferenc atya, aki oda van a kárászozásért. Viszont túlzottan is szemérmes természetű, ezért minden horgászat előtt rettegek, nehogy megint kiborítsa valami.
De hát mit tudná kiborítani a vízparton?
Például egy csapat lelkes halbiológus.
Egy vasárnap mise után végre sikerült elcsábítanom egy kis kárászozásra régi barátomat, Ferenc atyát, a szemérmes katolikus papot. A csajom azt álmodta, hogy Vámos Miklóssal jár. Mit jelenthet ez? Kérdeztem a kocsiban. Az atya elpirult. Mekkorák a kárászok? Fordította a témán. Jó tenyérnyiek, de úgy küzdenek, mint egy izmos húzdakás. Ferenc atya a következő 140 kilométeren végig a szája szélét nyaldosta, a tenyerében pedig egy darab jól megköbdösött paprikás kenyeret gyúrogatott, amit a tolnai kárászozók csak paprikás pölének hívnak. A tolnai holták partján már várt minket a gondosan megválogatott társaság. Dr. V, a szenvedélyes halbiológus, és tanítványa a fiatal Dr. Z. Ideális partnerek a félénk, de a horgászatban szintén szenvedélyes Ferenc atyának. A két tudós beetetés közben elmélyülten tárgyalt egy szakkérdést. Hogyan állapítod meg az ezüst kárász nemét anélkül, hogy felboncolnád? Megnyomom az ivarnyilást. Ha vörösesen kitüremkedik, akkor nőstény. A hímek ivarnyilása halványabb, és kissé a női nemi nyilásra hasonlít. Vagyis vágott és elnyúlt. Ferenc atya megtántorodott, elsápadt, majd azonnal elvörösödött. Oda néz, mekkora rablás, mutattam hirtelen a háta mögé. A csel bejött, az atya meredt szemmel vizslatta a vízfelszínt. Egyszerű úszós felszerelést kötöttünk fel, beletettünk egy kevés malactáppal kevert főtt búzát, és paprikás pölét nyársaltunk a horogra. Két perc múlva már be is indultak a kárászok. Ferenc atya fogta az elsőt. Hím vagy nőstény? Kérdezte ártatlanul Dr. V. Ferenc atya automatikus mozdulattal megfordította a halat, rámerett az ivarnyilásra. Hím, felelte, majd a kárászt szenvedélyes mozdulattal bevágta a vízbe. A megszeppent halbiológusok egy fél óráig meg sem mertek szólalni. Dr. Z nem bírta tovább. Van egy jó sztorim a haltejről. Eltakartam a szemem, és csendesen imádkozni kezdtem. De a tapírlelkű Dr. Z folytatta a történetet. Egy asszonyka dunai halakat hozott be az intézetbe. Boncolás közben szedem ki a haltejet, mire a nő azt mondja, hogy feléjük is ilyen különösen nagy tejek vannak a halakban, és hogy mennyire szereti a családja. Erre a tej megvonaglik a Petri csészében. Éppen akkor jött be Dr. Csé, ránéz a haltejre, és mondja, hogy hát igen, a folyóvizekben elég gyakori a Ligula intestinalis nevű lapos féreg, ami jó nagyra megnő, és eléggé hasonlít a haltejre. Szegény asszonyka majdnem elhányta magát. Egyáltalán nem nevettem. Remegő szájszéllel néztem Feri atyát. Elájul? Dürohamot kap? Az átkozott pap röhögni kezdett. A két tudós felszabadult a rettentő feszültség alól, és vele röhögött. Dr. V. annyira fellelkesült, hogy szokásától eltérően átvette a szót. Na, akkor én is elmondok egy sztorit a bikatejről. A régi labor mellett volt egy bika spermagyűjtő állomás. Dr. K. vette le az ondót. Az volt a módszere, hogy a bikákat egymásra ugratta, aztán odarohant és rájuk húzta a műhüveit. A mondanom sem kell, pár másodperc alatt tele lett. Éveken át működött a dolog, aztán Dr. K-t áthelyezték, mire a bikák leálltak. Csak sokkal később jöttek rá, hogy miért. Dr. K ugyanis mindig egy élénkpiros jumbo sapkát húzott az akcióhoz, hogy elkerülje a hajmosást. A bikákban meg összekapcsolódott a szex és a piros sapka. Csak erre izgultak fel. Aztán, mire az új állatorvos vette egy piros sapkát, bezárták a spermagyűjtőt. Dr. V. önfeledten heherészett, Dr. Z-vel bátortalanul nevetgélni kezdtünk. Feri atya felénk fordult, letette a horgászbotot, és egy szó nélkül beült az autóba. Kínos hangulatban fejeztük be a horgászást. Fogtunk még pár ezüst kárászt, aztán összepakoltunk. Ferenc atya hazaúton nem szólt hozzám. A plébániánál kiszállt. Viccesek ezek a szobatudósok, mi? Kérdeztem. Ott szúrtuk el, hogy túl puhák voltunk Galileivel, mondta sötéten, és köszönés nélkül otthagyott.
Szegény atya, ezután nyilván soha többet nem volt hajlandó horgászni veled.
Én is azt hittem, hogy nem jelentkezik többet. Aztán hónapokkal később váratlanul felhívott azzal, hogy áthelyezték egy vidéki parókiára, de több napos dolga akadt Pesten, úgyhogy mi lenne, ha elmennénk lógatni egyet. Gyorsan kitaláltam a garantáltan ártatlan programot. Elviszem kecsegézni a Gödi homokszigetre. Úgy se jár arra senki, másnap meg elmegyünk a pecalista találkozójára. Sajnos megfeledkeztem arról, hogy a listán hemzsegnek a biológusok.
Péntek reggel rettenetesen hideg, szép téli időben értünk a homokszigethez, ahová alacsony vízállásnál száraz lábbal be lehet gyalogolni, egy kellően szent életű egyházfinak pedig árvízkor is. Ferenc atyát még nem kísértette meg a buddhizmus, úgyhogy szép fájdalom nélkül csíkokra szabdaltunk egy gardát, a filéket feltűztük a horogra és bedobtuk a fenekezőket. Fehér volt az ég, a víz szürke, a közelbe rajtunk kívül csak kormoránok tartózkodtak. Pokroszra heveredtünk, Ferenc atya a spiccét fodrozva transzcendens gondolatokba merült, én pedig azon morfondíroztam, hogy milyen különös dolog is egy katolikus rock'n'roll parti. Akkoriban, amikor a még nem doktorivel a piarista gimnáziumba jártunk, az egyház valamilyen érthetetlen okból úgy találta, hogy a fiatal keresztények egyetlen illedelmes szórakozási formája a rock'n'roll parti. Az alapismeretekbe a tornateremben tartott tánciskolában vezettek be minket. És később végigjártuk a legkeményebb helyeket, a szentendrei ferencesektől a Mikszáth téri Jézus szíve plébánia pincéjéig. Hiába koncentráltunk, nem volt egy büdös kapásunk sem. A bokrok közül egyszer csak kilépett egy vaskos, rokonszenves fickó, a horgáról tenyérnyi vörös szárnyú keszeg fityegett. Mondta, hogy a süllő nem nagyon megy mostanában, viszont fogott több csukát a sodrásban. Azzal elment. Egy fél óra múlva 13 éves, pattanásos arcú fiúcska érkezett. Beszélgettünk pár szót a mennyhalakról. Kiderült, hogy az előbbi horgász az apja volt, aki operaénekes. A gyermek rámerett Ferenc atyára, és megkérdezte, nem vagytok véletlenül rendőrök, vagy olyasmik? Nem, mondta Ferenc atya mosolyogva, mire a kisfiú elővett egy jó maréknyi füvet, sodort egy banánnagyságú trombitát, elszívta, és az elképet pap tekintetétől kísérve távozott. Másnap reggel 8-kor már egy gödölő melletti tópartján szereltem a botomat, a pecalista második ezüst kárász kupáján. Több oka is van annak, hogy miért jó szemérmes katolikus papokkal horgászni. Az egyik kétségkívül az, hogy sem ekkora szemétségre nem reagálnak durva szavakkal. Gondoltam magamban. Ez azért jutott eszembe, mert a hajnali álmosságban elfelejtettem berakni a kocsiba a Ferenc atyának kikészített botot. Az elkámpicsorodott egyházfi egy a legvékonyabb részén is csuklóvastagságú akáctörzs kiálló ágait farigcsált abbicskájával, de meg sem próbált jó képet vágni a dologhoz. A torról annyit tudtunk, hogy annak idején a szovjet hadseregé volt, aztán teljesen magára hagyták, és azóta sem telepítettek bele halat. Állítólag nyüzsög benne az ezüst kárász. Eltelt egy óra, de még egy apró kapása sem volt senkinek. Szilárd, az angyalarcú állatorvos megunta a várakozást, átjött a helyünkre és szóba elegyedett a Petrencer úddal egyensúlyozó Ferenc atyával. Régebben együtt dolgoztunk az egyetemen Ellel, a halbiológussal, mondta Szilárd merengve. Halakkal foglalkozott már akkor is, mi pedig egy kollégámmal lúdondó lefagyasztásával kísérleteztünk. Az ártatlan állatorvos Ferenc atyára pillantott, aztán nosztalgikusan elmosolyodott. Nekünk kellett kinyernünk az alapanyagot. Láttam, hogy a szemérmes pap megrezzen. Szilárd ezt bátorításnak vette, hiába integettem Ferenc atya háta mögül. Ja, a ludat csak enyhén kell masszírozni, finom körkörös mozdulatokkal, ellentétben mondjuk a kutyával. Annál pont úgy megy a dolog, mint az embernél. Sok állatorvos nem is vállalja a lefejést. Ez visszament megnézni a botjait, én pedig hosszan magyaráztam Ferencnek, hogy minden szakmának megvan a maga szépsége, és hogy neki sem esne jól, ha valaki felhúzná az orrát egy egyszerű ördögűzésen. Az atya halkan védekezni próbált, miszerint ő még sosem űzött ördögöt, de letorkoltam, hogy emiatt inkább szégyelhetné magát. Miután befejezte a farigcsálást, a szemérmes pap petrencer útjának végére keszegező felszerelést kötöztem. Az atya nagy nyögéssel bevetett, a fatörzset pedig bottartó villára helyezte, ami teljesen eltűnt a talajban, mivel a bot volt vagy 50 kiló. Ferenc barátom kezdett magához térni a lúdondó okozta sokból, és érthetetlen reménykedéssel figyelte a parttól másfél méterre lebegő úszóját. A fák közül csörtetés hallatszott. Ez el lesz, a halbiológus. Most tesztelhette az egyik versenyző pálinkáját. Igazi rajongó tudós, majd jól eldumálnak az atyával, gondoltam magamban. Ebből végül nem lett semmi, amit tolnai élményeinkre gondolva igazán sajnáltam. Némi további zörgés és csörtetés után ugyanis a rajongó tudós kilépett a susnyásból. Kedvesen és bölcsen mosolygott, mint az az ember, akit nem kötnek tovább a földi lét kiszerű békiói, ami meglepő kontrasztban állt azzal a ténnyel, hogy az egyik kezéből vastagon bugyogott a vér. Olvashatatlanná téve a műanyag dzsekijét díszítő feliratot. A látványt én is különösnek találtam, Ferenc atya reakcióját el lehet képzelni. Mintha vérezne a kezed, jegyeztem meg óvatosan. Nem a kezem, válaszolt el hiteltelenül. Csak halat pucoltam. Azzal tovább támolygott. Látod, Ferenc, milyen jól tudnak mulatni a horgászok, akkor is, ha nincs kapás? Fordultam a barátomhoz. Újabb, szintén tántorgó sziluett tűnt föl a tó vége felől. Tehát odavitték a pálinkát, állapítottam meg csalhatatlan nyomozó ösztönnel. Feri volt az, a finom szerelékes horgászat mestere. Szia, Feri! Mondtam neki, mert én tudom, hogyan kell beszélni a horgászokkal. Mondta Feri, és se szó, se beszéd beleharapott az úszomba, aztán tovább támolygott. Tudod, kezdtem volna, de Ferenc atya arcára nézve nem mertem folytatni. Némán összepakultunk, és hazamentünk. A barátom egy hétig nem válaszolt semmiféle üzenetre, de a végén persze, hogy megenyhült, sőt, képmutató módon azon kezdett nyavajogni, hogy miért nem maradtunk a találkozó végéig. Na, ezzel baromira felbőszített, ezért elküldtem neki V-nek, a horgászlista költőjének Babati Betli című versét. Szépséges Gödöllőidon vidékre horgászversenyt hirdettek e hétre. Így történt meg, hogy a pecalista Babati tavat totálisan letámadta. Fölvonult a múlt és a csúcstechnika, s tonna szám ömlött a vízbe a kaja. Mint hiába volt a nemes küzdelem, de a pikkelyes dögök ma nem ettek. Győztek a halak és a hinta pálinka, barátom, bocsánat, ki a díjat kaptad. Mégis megvolt eme napnak a varázsa, listások csapatostul együtt pecáztak. Jó volt az idő, és biz jó volt a társalgás, nem különb a közös halászlé zabálás. Ferenc atya azóta sem írt.
És én annak idején még örültem is, hogy a kisfiam nem kocsmába járt, hanem horgászni.
Felidéztem magamban azt a számtalan alkalmat, amikor a 14 éves leendő korboncnokot iskolába menet a gimnáziummal szembeni bakony söröző pultjánál unikumozva találtam. De ezt az emléket nem osztottam meg a büszke apával.
A vízparton igen tiszteletre méltó figurák fordulnak meg, alkalomattán egy-két püspök is.
Íbácsi olyan bizonytalan tekintettel nézett rám, mint az a mentőorvos, aki a húgom volt pasiának az orrát kezelte, miután a filmriportot forgató Janit az MTK Kroácia Zágreb foci meccsen összeverték az inkálosok. A mentő bevitte Janit a gégészetre. Az orvos nézte a teljesen elferdült orrot, aztán helyre tette a csontot. De kétségek közt őrlődő alkotó lévén mégsem volt biztos a dolgában, úgyhogy megnézte a modell személyét, és kicsit igazította művén. Utána behívta a húgomat, hogy tetszik-e neki. A húgom mindig is piszeórú pasit szeretett volna. Pár pillanatra lett is neki, de az asszisztensnő szerint Janinak jobban állt volna merész sasor. Eltelt 5 perc, A fél kórház bentolongott és tanácsokat osztogatott, az orvos meg egyre csüggettebben mutatta be az új verziókat. Jani közben csendesen elájult. Gyanútlanul ültem a csónakban. Még nem tudtam, hogy a legkisebb hal kifogóját egy óriási düllett üvegszemű szárított halfejjel jutalmazzák. Ha tudom, inkább belevetem magam a vízbe. Ehelyett meredtem, figyeltem az úszót, majd bevágtam. Elvégre horgászversenyen voltam. Lehet, hogy a kora hajnali időpont tette, de határozottan úgy láttam, hogy a szomszédos ladikban két püspök süveges, a szokásos jogging helyett aranyhimzéses ornátust viselő versenyző ült, és etetés közben az aszkézis miben létét elemezte. Bevágtam, de nem az történt, ami ilyenkor szokott. A zsinór nem csavarodott a nátszálakra, az úszó sem tört ketté, sőt a horogra tűzött csontkukacok sem pattantak az arcomba. A botot elementáris erő igyekezett kitépni a kezemből. Az orsóról recsegve szaladt le a damil. Az úszó nyílként fúrodott a titokzatos mélységbe. Mi lehet ez? Talán kapitális aranyhasú? Azok kedvéért, akik nem olvassák a horgásszaksajtót, nagy ponty. Vagy ázsiai növényevő torpedó? Amur. Esetleg vizeink tigris csíkos úton állója? Csuka. Kínából származó planktonevő óriás. Busa. Nem csak János Balatonért felelős kormány biztos. A helyzet drámai volt. Hirtelen végigpergett előttem az életem. Az első totyogó lépések. Snecizés az agyván 6 évesen. Az első peremfutó orsó. Egy kora érett osztálytársnőmnek remegő kézzel mutatom meg a döglött bodorka helyes horogra fűzését. Felnőttem. Váradi Hedvig egy buli után hajlandó volt megérinteni a twisteremet. Aztán a munkás évek. Egy sasorú, töpörödött öregember, aki mindig előttem ül az MTK pályán. Több fordulón keresztül találgatom, hogy mit tart a fogai között. Egyszer megnézem közelről is. Kopja fa alakúra faragott fogpiszkálót. Mit jelent mindez? Határozott cél felé halad az élet, vagy körbe-körbe jár, mint egy rossz indulatú balin? Volt ennek értelme? Megérte? Vagy inkább végig keszegeznem kellett volna? A végső titok közelében jártam, amikor a Tomi, akivel párban indultunk a versenyen, profánul rám kiáltott, hogy próbáljam közelebb húzni a halat. Hirtelen azt sem tudtam, hol vagyok. Próbáltam magam felé cibálni az állatot, de az egy gyors vonat sebességével visszatört a mélybe. A csónak veszedelmes imbolygásba fogott, elborított a halálfélelem. Édes Istenem, annyi mindent másképpen kellett volna csinálnom. Mégsem kellett volna azt írnom egy jó pofáskodó e-mailben, hogy a színházban menetel puszta lehetősége annyira felzaklatott, hogy mézzel bekent katolikus papokra kellett lövöldöznöm utána, hogy visszajöjjön a lelki békém. Mennyivel nyugodtabban nézhetnék a perceken belül várható tragikus, de végtére is egyszer mindenképpen bekövetkező esemény elé, ha nem megyek el a múlt héten abba buliba, ahol most mennyire bánom. Annyira becsavarodtam, hogy a saját édes húgomat meg a pasiát egy órán keresztül gazdálkodj okosan figurának láttam. A veszély élesre állította minden érzékszervemet. Tisztán hallottam, hogy a szomszédos csónakban az egyik püspök éppen azt kérdezi a másiktól, hogy mi az aszkézis, mire a másik rávágja, hogy a majom lába. Erre az első püspök rövid hallgatás után felhőrren és fejbevágja a pásztorbottyával. Ismét Tomi rángatott vissza a földre, azzal az ideges hangon elhadart jó tanáccsal, hogy bármekkora is a hal, lesz ami lesz, húzzam fel végre a felszínre, és ő megszákolja. Mert hogy a verseny első fordulója csak 3 órás, és én már vagy fél órája fárasztok. Így is tettem. Most én kaptam egyet a fejemre, méghozzá a száknyelével. A rettentő zsákmány ugyanis 5 cm-es paptetűnek, hivatalos neve vágódurbincs bizonyult. A második forduló után jött az eredményhirdetés. A díjak elleptek egy mormon családra tervezett ebédlőasztalt. A sok tízezeret érő botok és orsok közül rosszindulatúan merett a versenyzőkre a szárított halfej. Most itt áll az íróasztalomon, és kajánul figyel, a paptető pedig az akváriumban úszkál. Naponta háromszor etetem extra adag Tubifex-el, az első hormonkezelést a jövő héten kapja. Sokba lesz nekem, de nem adom fel. A legnagyobb hal kifogója ugyanis egy festészettel is foglalkozó, ügyes kezű sporttársunk olajképét nyerte. Jól fog mutatni a szárított fej mellett.
Horgásszótár. Csonti.
A horgász guztustalansági verseny élmezőnyének tagja. Ez a pozíciója nem szorul különösebb magyarázatra, ha meggondoljuk, hogy a rothadó húsok beköpése révén kikelő légylárváról van szó. Lányos anyák és vízpartokon kóborló csókolózásra éhes hajadonok figyelmébe ajánlom, hogy a horgászversenyzők gyakran egy egész marék
csontit
vesznek szájukba, hogy gyorsabban tudják horogra tűzni a visszataszító csúszómászókat. A
csontit
hűtőszekrényben kell tárolni. Emiatt sok horgász kénytelen lemondani a tartós párkapcsolatról. A kisebb ételfestékkel pirosra festett
csontit
pinkinek hívják. Létének értelme, hogy kétszer annyiba kerül, mint nagyobb testvére.
A csonti
egy idő múlva bebábozódik. Ettől kezdve kaszternek hívják, és legalább már nem izegmozog.
Dévérkeszeg.
Az egyik leggyakoribb keszegféle. A hegkorszak beköszönte előtt ezt ehettük keszeg néven a balatoni halsütőknél. Kellemes diszkosz alakja és ezüstös színe távolról csinosnak mutatja, de az első fogás után szembesülnünk kell a szomorú valósággal.
A dévérkeszeg
testét vastag, takonyszerű nyálkaréteg borítja.
Etetés. Szili László horgász történetei. A negyedik rész hangzott el. Szereposztás. Szerző Bánki Gergely. Dr. I. Anger Zsolt. Dr. I. apja, a disztingvált védőügyvéd Lukács Andor. A többi szerepben Vinnai András. Zene Szesztai Dávid. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. Rendezte Vinnai András. A felvétel 2014-ben készült.
A folytatást holnap ugyanebben az időpontban hallhatják. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Most következő műsorunk.